Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és Jézus Krisztustól, ami megváltó úrunktól. Amen. A 24. Zsoltárunkat énekeljük. 24. Zsoltár így kezdődik, az Úr bír az egész földdel és minden benne élőkkel. Az Úr bír az egész földdel és minden benne élőkkel. Ővé a földnek keresztége, mit a tengeren épített, folyóvizekkel körülvett, melyben meglátszik bölcsessége. Mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztusban testté lettél, és itt lakoztál közöttünk ezen a földön, és magasztalunk téged azért, hogy Jézus visszament a mennybe, és ott ül a te jobbodon, és nem szűnik meg érettünk közben járni, akik éljük itt a magunk életét ezen a földön, akik napról napra szaporítjuk a bűneinket, és akik újra és újra öldököljük a mi új emberünket, és öltözzük fel azt az új embert. Azt az új embert, akinek majd a te kegyelmedből helye lesz ott a mennyeknek országában. Öltözzük azt az új embert, aki majd a feltámadásban, az újjáteremtett földön szüntelenül téged fog dicsérni és magasztalni. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy ezen a szombat délelőttön is megállhatunk előtted. Köszönjük, hogy igét és tanítást készítettél a mi számunkra. Könyörülj rajtunk, hogy szent lelked által a te igédnek üzenetét megértsük, hogy mindazt, amit a mi őseink hitvallásként megfogalmaztak, azt mi is magunkénak tudjuk elfogadni, hogy így dicsőítessék a te neved mi általunk. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, maradj most velünk. Amen. A mai napi bibliaolvasó kalauz szerinti újszövetség ígét olvasom, úgy, amint azt a bibliaolvasó kalauz szerkesztői kitűzték az apostolok cselekedetéről írott könyv 13. fejezetében a 13. rész, 13. versétől a 31. versig. Tehát az apostolok cselekedetéről írott könyv 13. részének 13. versétől a 31. versig olvasom Isten írott igéjét. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páphoszból, és eljutottak a Pamfíliai Pergébe, János azonban elvált tőlük és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a Pizídiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga előjárói odaküldtek hozzájuk, és ezt üzenték nekik. Atyám, fiai, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Férfiak, izraeliták, akik az Isten félitek, halljátok. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és naggyá tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában, és miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott. Ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, az Isten pedig Sault, a két fiát, a Benyámin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta, megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten, ígéret szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust. Miután János előre, még az ő eljövete előtt hirdette Izrael egész népének, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg. Amikor pedig János befégezte pályafutását, így szólt: én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme, utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Atyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők, ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azáltal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették. De az Isten feltámasztott őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, egy igét mindig aktualizálni kell, és amikor én elolvastam ezt az igét, akkor az az öröm töltött el, hogy ez bizony könnyű lesz aktualizálni, hiszen szombaton ott ültek a zsinagógában. Hát szombaton mi itt ülünk Istennek ebben a házában, amit ugyan mi templomnak szoktunk nevezni, de mi reformátusok, amikor úgy rendesen elmerülünk a magunk dogmatikájában, akkor azt mondjuk, hogy hát, ahogy a lelkipásztort is ezért hívjuk lelkésznek, és nem papnak, mert nem mutat be áldozatot, így a mi templomunkat sem igazából templomnak kellene hívni, mert itt sem mutatunk be áldozatot, hanem bizony ez is olyan, mint egy zsinagóga, ahol Isten igéről van szó. Hát szombat délelőtt, ugye nem csak férfiak, hanem hála Istennek asszonyok is összegyűltünk, itt Isten igéje körül. A kérdés az, hogy mi mit fogunk kezdeni Isten igéjével. Ezek az emberek egy fantasztikus lehetőséget kapnak az Úristentől, egy vendég érkezik közéjük. Egy híres vendég. Egy olyan vendég, aki felkelti az ő kíváncsiságukat is, és ami engem nagyon megszólított ezt az igét olvasva, a 15. versnek a végi: atyám, fiai, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Ha van valami buzdító szavatok, szóljatok. Sokszor ma vagyunk beszédkényszerben. Mondanunk kell. Úgy érezzük, hogy valamit most mondani kell. De itt nem bármit kell mondani. Valami buzdítót kellene mondani. És különös, ahogy készültem és próbáltam kicsit kommentárokat is olvasni, az egyik helyen előkerül az is, hogy vajon mi lehetett az a törvény és a próféták, amit felolvastak. Ugye minden zsinagógai Isten tisztelet azzal kezdődött, hogy elmondták a Sömát, és halld meg Izrael, az Úr, a te Istened egy Úr, rajta kívül nincs más. És a Sömá elhangzása után mindig olvastak a törvényből és a prófétákból. Azt mondják az írás magyarázók, hogy itt a törvény szakasza, az a Deuteronómiumnak az első fejezete lehetett, Mózes 5. könyvének az első fejezete. Amikor Mózes megáll, és a már nem ifjaknak, már a felnőtteknek elmeséli, hogy ti most miért vagytok itt. Hogyan választott ki bennünket az Úristen? Hogyan lettem én a ti vezetőtök? Hogyan álltunk már egyszer ugyanígy az ígéret földjének a kapujában? Hogyan mentek be a ti őseitek, nézték meg, és hogyan jöttek vissza hatalmas gyümölcsökkel, és azzal a hírrel, hogy nem tudjuk elfoglalni? Hogyan haragudott meg rátok Isten a ti apáitokra? Hogyan mondta nekik azt, hogy akkor lássátok meg, ti nem mentek be, de a ti gyermekeitek bemennek? És ugye a fejezet azzal záródik, hogy Mózes azt is elmondja, ezek után mégis be akartak menni, és hogyan ölték meg őket, és hogyan pusztultak el, akik nem tudtak engedelmeskedni Isten szavának. Ez az egyik ige, amit hallottak valószínűleg. A másik, ami megszólalhatott előttük a prófétánkból, Ézsaiás próféta könyvének első fejezete. Az a fejezet, amit nem régen olvastunk mi is a református bibliaolvasó kalauz szerint, annak vezetése alapján, és ahol engem az ottani csendességemben megrázott az a sor, az ökör ismeri gazdáját, a szamáris urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. És aztán folytatódik ez a fejezet a megkérése hívással. Térjetek meg! Ne csupán áldozatok, vegyétek komolyan! Az ige jó, ha aktuális. Pál, aki magát tökéletes izraeliként mutatja be. Pál, aki kora gyermek korától fogva azon volt, hogy Isten népének rendes tagja legyen. Ez a Pál nem sokkal korábban szembesül azzal, hogy mindez kevés volt. És ez a Pál, aki annyira akarta tisztelni Istent, aki annyira akart az Isten útján járni, hogy még azt is vállalta, hogy aki az ő gondolatai szerint nem Isten útján jár, azt akár még halálra is juttatja, az a Pál találkozik Jézus Krisztussal a damaszkuszi úton, és annak a Pálnak Jézus Krisztus az addigi ellenség megváltó urává lett. Megtér. Minden megváltozik. És mint zsidó ember fogja tudni átélni annak a szomorúságát, mint az Ószövetséget jól ismerő ember, hogy Isten mindig szeretettel volt az ő népe felé. Afelé a nép felé, amely még csak nem is olyan, mint az ökör meg a szamár, amelyik újra meg újra elfelejtette ki az ő gazdája. Amelyik ki lett szabadítva a 400 évi fogságból, amely nagy néptélettéve, amely kegyelmesen hordoztatott keresztül a Vörös-tengeren, amely vizet kapott, és amely mégis azt mondta nem, ez a nép nagy, mi el fogunk pusztulni. De az Úr könyörült rajtuk. Sok minden vesz körül bennünket ebben a mai világban és a mai napon. A 10 parancsolattal készülünk foglalkozni. Különös a heidelbergi KT-ban a 10 parancsolatnak az elhelyezkedése, erről már az előző alkalommal is szó volt, és a jelenlevők nagy többsége ott volt a Szilágyi Dezső téli templomban is. Ami számomra nagyon érdekes, hogy a heidelbergi KT a negyedik kérdésben megkérdezi, hogy mit kíván Isten törvénye. Szeresd az Urat, a Istenedet, és szeresd fele barátodat. És utána eltelik majd 90 kérdés. Még érdekesebb, ha belegondolunk, hogy eltelik több mint fél esztendő, ha követjük a heidelbergi KT-nak a vasárnapi felosztásait. És akkor szólal meg a kérdés, hogy hogyan szól Isten törvénye. És utána érünk oda, ahhoz, ami a mi témánk lesz, hogy hogyan osztanak meg ezek a parancsolatok. És ma mi az első kőtábláról fogunk beszélni, és mit is mond a KT-nk az első kőtábláról, hogy azon mi van. Miként kell viseltetnünk Isten iránt? Miként kell viseltetnünk Isten iránt? Hogyan viselkedünk Isten iránt? Pál számára egyértelmű a feladat. Ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Vajon ma egy református presbiternek, egy református embernek
Van-e buzdító szava a néphez? Van-e buzdító szavunk ahhoz a néphez, amely magát, mondjuk ki, őszintén a magunk köreiben nem kereszténynek tartja többnyire, hanem kereszténynek? Van-e buzdító szavunk ahhoz a néphez, amely valami elképesztő bálványoskodásban él benne? Ahhoz a néphez, amelyik a segítségét nem Istentől várja, hanem ezerni másolattól, amelyik az üdvösségét nem Istenben keresi. És milyen sokszor mi is rajta kaphatjuk magunkat, amikor bőszen bólogatunk, bizony az egészség a legfontosabb. És az egészség lesz a bálvány. Amikor mi is kétségbe esünk, a munkanélküliség hatalmas holtán, amikor mi is kétségbe esünk, a fizetések alacsony voltán, amikor annyiféle más segítség után kapunk, és bálványozunk. Az alkalom előtt, hogy alföldi nagytisztelt úrral beszélgettünk, egy holnapi program került elő, és feltette kérdésben, hogy hát az áhít adva esetleg tudnál erre utalni, és mondtam, hogy szerintem lesz alkalmas hely az áhít adban, hogy mondjam, hogy holnap Nagyvárad téren 5 órakor a fontos kérdések sorozat kapcsán a 21. századi bálványokról lesz szó. Hát mik is a 21. századi bálványok, aki kíváncsi erre, bízom benne, hogy mondhatom is, hogy a jelenlevő lelki pásztorok bátorítjuk, hogy menjen el 5 órára Nagyvárad téri egyházközség gyülekezeti termébe, és hallgassa meg Sipos Ete Ámos nagytisztelt úr előadását erről, de sokféle bálványunk van, és ezeknek az embereknek nagyon szüksége lenne valami buzdításra. Ahogyan Pál előveszi az igét, és bevallom őszintén, én magam gondolkoztam rá, hogy felolvasom a két ószövetségi vélhetően textust, de aztán az idővel való takarékoskodás miatt nem tettem meg. Mi sokszor takarékoskodunk az igével kapcsolatban, az igére fordított időnkkel kapcsolatban. Érdekes, ahogyan Pál, miközben mondja a nép történetét, nagyon hirtelen lezár. Hol zár le? Dávidnál. És tovább nem mondja. És hol veszi fel újra igazából a történet fonalát, miközben utal a prófétákra? Keresztelő Jánosnál. És már Jézus Krisztusról beszél. És róla is, mint megfeszített, mint feltámadott Úrról. Milyen csodálatosan aktuális ez az ige közöttünk. 2 nappal megjelenésem ünnepe után. Milyen hatalmas erővel szólal meg. Ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából, Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúja nép előtt. Akik találkoztak a feltámadott Úrral. Akiknek élő Úruk van. Akiknek győztes Úruk van. És Pál erről a győztes Úrról tud beszélni ott Antiókiában is. És elmondják róla, megint csak az írás magyarázók, alig hanem betegen érkezik meg. Elgyötörtem, nyomorúságosan. Csak találgatni lehet azt, hogy vajon János már miért hagyja el őket. Csak ha figyelmesen olvassuk az igét, az látszik, hogy hatalmas változások vannak körülötte, már nem Saul Pál. Már úgy tűnik, hogy nem Barnabás a vezető, hanem most már ő a vezető. Minden mozog az ő életében. És mégis tud jó bizonyságot tenni. Elő tud állni buzdító szavakkal. Ha figyelmesen olvassuk a mi hitvallásunkat, akkor a Heidelbergi KT-ban a 10 parancsolat már a buzdító részre tartozik. ahhoz a részhez tartozik, ahol mindaz befeljesül, amire Jézus Krisztus megváltott minket. Lehetetlen, hogy akik hitáltal Krisztussal egyé lettek, a háládatosság gyümölcseit ne teremjék. Lehetetlen, hogy a 10 parancsolat igének megtartása nem mutatkozzon meg az ő életükben. Ahogyan Pál apostol beszél a 10 parancsolatra a Galatákhoz írt levél 3. fejezetében, ott a 24. versben azt mondja, a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. A hitáltal megigazult embernek a hálaadása. Az a 10 parancsolat. És a hálaadása, az úri imádság. Ilyen gyakran megbonyolítjuk. Pedig milyen csodálatos szembenézni azzal. Nekem van egy uram, aki az én Istenem egyedüliként. Van egy olyan uram, aki irgalmas az őt szeretőkhöz. Van egy olyan uram, akinek a nevét nem emlegetem állandóan. És van egy olyan uram, akinek megszentelhetem azt a napot, és akinek megszentelhetem az én egész életemet. Kell ennél csodálatosabb jó hír. Ott ülnek a zsinagógában, és úgy gondolom, mondhatjuk ezt bátran, ott ülnek, mint egy jó, református gyülekezet. Énekelnek Zsoltárt, olvasnak Ószövetséget, aztán hazamennek. De ez a nap más. Jézus Krisztus megérkezett közéjük. Hát érkezzen meg közénk is, Jézus Krisztus. Szükségünk van rá. És vigyük ezt a Jézus Krisztust vissza a mi közösségeinkbe, és mondjunk róla biztató szavakat. Mondjuk el bátran, ma is megoldás, ma is megváltoztat, ma is megszabadít, és ma is boldoggá tesz mindenkit, aki az ő útján jár. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, légy áldott, hogy a te igéd változatlan, és a te szereteted is változatlan. És miközben mi olvassuk újra meg újra a te népednek gyarlóságát, miközben újra és újra eszmélünk rá a magunk gyarlóságára, álmélkodva csodáljuk, hogy te szeretsz minket, és Jézus Krisztusban szabadságot adsz mindannyiunknak, akiket magadnak kiválasztottál. Menj, édesatyánk, tégy valóban szabaddá minket, hogy ami szavunk buzdító szó legyen, hogy ebben a keserű, ebben a sokszor olyan nagyon megsavanyodó világban, mi a te igédnek jó édességeit hozzuk. Segíts nekünk, hogy jól megismerjük a Szentírást, annak minden egyes részét, minden egyes szakaszát, és hogy lássuk benne, minden Jézus Krisztusra mutat. Minden arra a csodára mutat, hogy a Golgotai kereszten beteljesítette azt, amit te réges-régen elrendeltél, a proféták által hirdettettél, a törvény és a más szertartásokban kiábrázoltál. Magasztalunk téged, Úrunk, Jézus Krisztusért, és könyörgünk szent lelkeddel vezess bennünket, hogy a keskeny úton járva róla szólhassunk örömmel és hálaadással minden napon. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek a békessége őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A 231. dicséretet énekeljük. Uram, a te ígéd nekem a sötétben, szövét nekem, mind igazak és ámenek, amik szántból kijöttenek. Uram, a te ígéd nekem, a sötétben, szövét nekem, mind igazak és ámenek, amik szántból kijöttenek. Azért, amit nem látok szemmel, bével szem szabadra hitemmel.